Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünk és megtartatásunk van úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Most énekeljünk Zsoltárt, az 5. Zsoltárunk 4 versét fogjuk énekelni. Az 5. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Tehát, Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe.
Azért, mert Krisztus, miután vére által megváltott minket, a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való hálózatosságunkat, az ő jó téteményeiért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosokká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik hálatlan és bűnben megátalkozott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bárványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Hallgassuk most figyelemmel tovább Isten igéjét, ahogyan a Bibliaolvasó kalauzunk ezt olvasásra jelöli a mai napon, Krónikák első könyvének 13. fejezetéből. A Krónikák első könyvének 13. fejezetében, az első verstől a fejezet végéig a következőket találjuk megírva. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, hogy meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte azért Dávid egész Izraelt, az egyiptomi Síhortól egészen a Hamátba vezető útig, hogy hozzák el Isten ládáját Kirjat-Jeárimból. Felvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt Baalába, azaz a Júdában levő Kirjat-Jeárimba, hogy elhozzák onnan a kerubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzzá meg Ahjó irányították a szekeret. Dávid pedig és az egész Izrael szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. Amikor Kidón szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, és megfogta a ládát, mert megbotlottak az ökrök, ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta a kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát, ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta. Hogyan merjem magamhoz vinni az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitte a ládát Dávid városába, hanem elvitte a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obéd-Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét és mindenét. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét, melyet Szent Lelke által készített el számunkra. Jertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked azt, hogy megszólíthatunk téged, és imádságunkban hozzád emelkedhetünk. Magasztalunk téged azért, mert fiadért, az Úr Jézus Krisztusért újra és újra kegyelmes vagy hozzánk, és megengeded nekünk azt, hogy tisztelettel és alázattal nevedet a szájunkra vegyünk, és téged segítségül hívjunk. Úrunk, nincs is kihez mennünk, hiszen te nálad van az örök életnek beszéde, hiszen te nálad és te benned van minden, amire nekünk szükségünk van, úgy életünkben, mint halálunkban. Segítsél meg bennünket, hogy amikor hozzád közeledünk és téged megszólítunk, akkor ezzel tisztában legyünk. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha el vagyunk telve önmagunkkal. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha az énünktől nem látunk téged. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha úgy gondoljuk, hogy a világnak körülöttünk kell forognia, ha te is azért vagy, hogy körülöttünk forogjál. Tisztíts meg a mi gondolatainkat, Úrunk, és adjad, hogy ahogyan kijelentetted önmagadat, úgy tudjunk téged megismerni, és legfőképpen úgy tudjunk hozzád közeledni, hogy utol ne érjen bennünket büntetésed és jogos ítéleted. Kérünk, így tisztogassad most is a mi gondolkozásunkat, és az alapján tisztogasd meg a mi életünk cselekedeteit is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének hallgatására ének szóval készüljünk, folytatva imádságunkat, a 166. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 166. dicséretünket énekeljük 4 versével. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét a Krónikák első könyvének 13. fejezetéből, a 9. verstől a 11. versig terjedő szakaszból. Krónikák első könyvének 13. fejezetében a 9. verstől ezeket találjuk megírva. Amikor Kidón szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök, ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Kedves testvéreim, sok keresztjén ugyan vitatja, de a Biblia egyértelműen azt tanítja nekünk, hogy ezen a világon nincsen olyan dolog, nincsen olyan történés, ami mögött ne állna ott az Isten. A Bibliában Isten úgy mutatkozik be nekünk, hogy Ő a teremtője ennek a világnak, de azt is elmondja, hogy ő az, aki fenntartja ezt a világot. És ez a két dolog, hogy Isten teremtő és fenntartó, azt jelenti, hogy nincs ebben a világban semmi, amiről ő ne tudna, amiről ő neki ne lenne ismerete. Ő az alkotó, ő hozta létre. Isten ismeri legjobban a biológiát, a fizikát, Isten ismeri legjobban a csillagokat, az időjárást, a sejtjeink működését, mert ő alkotta. Mindenről van elegendő ismerete, és ez az ismeret természetesen sokkal mélyebb és átfogóbb, mint a mi ismeretünk a világról. De Isten nem csak megteremtett, hanem fenntart is. A fenntartás pedig azt fejezi ki, hogy Isten élteti ezt a világot. Az ő közreműködésével, folyamatos beavatkozásával működik ez a világ. Ha Isten megszűnne létezni, ha Isten nem lenne többé, akkor a világ egy pillanatot semmivé válna. Isten alkotott természeti törvényeket, amelyeket mi megismerünk emberek, és sokszor úgy gondolkozunk, hogy a természeti törvények miatt működnek a dolgok úgy, ahogy működnek. De a keresztény embereknek tudniuk kell azt, hogy a természeti törvényekben leírunk valamit, amit megfigyeltünk, de nem tudunk ezáltal magyarázatot kapni arra, hogy mi működteti a természeti törvényeket. Isten áll mindenek mögött, méghozzá aktívan, akaratlagosan áll a dolgok mögött. Nincs semmi ezen a világon, ami mögött az ő akarata ne állna ott. A Biblia sokszorosan bemutatja nekünk azt, hogy Isten hogyan gyakorolja magát ebben az ő teremtő és fenntartó tisztségében. Hogy hogyan is végezte és végzi ezt el. Bemutatja nekünk a Biblia azt, hogy Isten nem enged ki semmit a kezéből. Amit ő alkotott és ő teremtett, az ezen a jogon az övé. És bemutatja nekünk a Szentírás azt is, hogy Isten, aki teremtő, és ezáltal a fenntartásra is igénytartó, nem engedi meg azt, hogy bárki elfoglalja az ő helyét. Nem engedte meg a szellemvilágban a lázadást, az ördög kitaszítatott a mennyből, és elmondja a Szentírás, hogy meg fog ítéltetni örökké tartó ítélettel. Másfelől Isten a teremtett világban nem engedi meg azt sem, hogy a látható világ csúcs teremtménye, az ember átvegye az ő helyét. Isten adott az embernek is helyet és feladatot, de nem a maga helyét és feladatát adta az embernek. Az ember csak annyit tehet ebben a világban, amennyit Isten ráruházott. De azt meg kell tennie, amit Isten ráruházott. Tudjuk, hogy az ember a bűneset óta kétségbe vonja Istennek ezt a mindenhatóságát, mindenekben való illetékességét, mindenekben való energikus mozgatását, fenntartását, és azt, hogy Isten ebben az ő minden hatóságában önálló döntéseket hoz. A bűnbe esett ember ezt kétségbe vonja, megpróbál istenkedni. Akik hisznek és bíznak Istenben, azt gondolom, hogy átesnek egy másik hibába. Mert a Biblia bolondságnak nevezi, amikor az ember azt gondolja, hogy nincs Isten, hogy Isten átléphető. De aki azaz Isten mindenkivel szemben igazságos, és senkivel szemben nem elfogult. Ha ezt megértjük, meg kell, hogy értsük akár ebből a történetből is, amit az imént fölolvastam, és amelyhez néhány szkét meg kellett Dávidnak is tanulnia, és meg kell mindannyiunknak tanulnia, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, de esetleg Istenről helytelen dolgokat feltételezünk, és ennek következtében helytelenül is élünk. Mert ahogy élünk, az mindig megmutatja azt, hogy mit gondolunk Istenről. Minden keresztény élete tükrözi azt, hogy az az adott keresztény hogyan vélekedik Istenről. A mi életünk megmutatja azt, hogy mit gondolunk, mit értettünk mi meg egyáltalán Isten személyéből, kijelentéséből és titkaiból. Hát Dávidnak is tanulnia kellett. Annak a Dávidnak, akit Izraelben még most is úgy emlegetnek, hogy a király. A király. Annak a Dávidnak, aki csodálatos zsoltárokat írt, akiről azt gondolnánk, hogy ő az öt csillagos hívő ember. Ő talán úgy született, vagy úgy élt, hogy csak minimális hibák voltak az életében. Nos, ennek a Dávidnak is meg kellett tanulni azt, hogy Isten, Isten, én pedig az ő gyermeke ember vagyok, és Isten velem sem bánik különbül, mint ahogy bárkivel bánik ezen a világon. Nekem is komolyan kell venni Istent. Testvér, hogyan gondolkozol Istenről? Mit engedsz meg magadnak Istennel szemben? Miket feltételezel Istenről? Tudom, sokszor elmondjuk, hogy vannak nálunk rosszabb emberek is. Isten foglalkozzon azokkal, büntesse azokat. Szeretném, ha megértenénk ennek a történetnek az alapján, hogy Isten végtelenül igazságos, tiszta, szent, és aki így gondolkozik, nagyon balga módon gondolkozik Istenről. Legyen akármióta hívő, legyenek akármilyen szép gondolatai, tudjon akár, hogy énekelni, ha azt gondoljuk Istenről, hogy hát ő nekem elnéz. Ha azt gondoljuk Istenről, hogy ő velem azért annyira nem szigorú, mert én templomos vagyok, mert én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, akkor óriási tévedésbe vagyunk, testvérek. Tanuljunk abból, amit Isten nagyon egyértelművé tett. Dávid a trónra került, és az egyik legfontosabb dolog volt, miután ott megalakult Jeruzsálemben az ország fővárosa, hogy a szent ládát oda vitesse Jeruzsálembe. El is várjuk, hogy egy istenfélőnek gondja legyen az Isten háza dolgaira. Minden időben elvárható ez. Akik szent, igaz Isten félelemmel élnek, testvérek, azok nem csak a maguk házatáján viselnek gondot a dolgokra, hanem azokra az a jellemzőjüket izgatja az is, hogy mi van az Isten házában. Nem csak úgy, hogy elmennek oda, aztán megnézik, hogy na éppen mi a aktuális helyzet, hanem ahogy Dávid is számon tartotta, nem felejtkezett el róla, oda akarta vinni Isten ládáját. Azt gondolom, hogy Dávid azért akarta ezt, hogy az Isten tekintélye Izraelben helyreálljon. Most már volt király, ő volt a második király Izraelben. Növekedett a királyság tekintélye. De Dávid azt akarta, hogy az emberek ne felejtkezzenek el az igazi királyról, Istenről. És arra gondolt, hogyha a szent ládát odaviteti a fővárosba, akkor ez az Isten tekintélye is emelkedni fog Izraelben, és ezzel az ő népének a tekintélye is emelkedni fog azok előtt, akik látták az ő életüket. A láda Izrael életében mindig egyfajta gyülekező hely volt. A szent láda volt Istennek a trónja, úgy fogalmazhatnánk meg. Azt olvassuk, hogy a szentek szentjében tartották. Isten jelenlétét a hosszú pusztai vándorlás alatt tűzoszlop, meg füst és ködoszlop jelezte. És ez ott volt a szentek szentje fölött. Az emberek tudták, hogy ott a szent láda, amelyen két kerub, angyal volt, szárnyaikkal egymás felé fordulva, na, az az Isten trónja. És újból ott találkoztak, és ott jöttek össze. Minden méltóságot meg kellett adni akkor, amikor a szent sátrat és benne a szent ládát szállították. Dávid azt mondta, ez egy olyan csodálatos darab, ez a szent láda, hogy ezt valahogy méltóképpen kell odavinni Jeruzsálembe. Minden méltóságot megadott, hatalmas tömeg megmozdulást szervezett Dávid. Azt olvassuk, hogy attól a várostól, ahonnan vitték Jeruzsálem felé a ládát, végig kivonultak az emberek, együtt ünnepeltek. Dávid maga is ünnepelt és táncolt. Hatalmas és egyre nagyobb ünnep kerekedett ott. Ezt a szép ünnepet azonban Kidón szérűjénél egy végzetes esemény keresztbe vágta. Egy kicsit úgy, mint ahogy bejöttünk ide most a napfénybe, és eltakarja egy felhő a napot, és most azon látjuk, alig látjuk egymást, nem olyan jól látjuk egymást. Ment ez a nagy menet, és egyszer csak történt valami olyan esemény, ami egy pillanat alatt keresztbe vágta azt a nagy örömöt, és gyakorlatilag megfordította ennek az eseménynek az útját. Azt olvassuk, hogy a nagy ünneplés között a szekeret húzó ökrök megbotlottak, és úgy nézett ki, hogy le fog esni a szent láda a szekérről, és egy ott menő ember, akit úgy hívták, hogy Uzzá, meg akarta fogni a szent ládát, hogy jaj, le ne csúszson a szekérről. De az Isten azonnal lesújtott rá. Ez a cselekedet nem egy előre megfontolt cselekedet volt, inkább mondhatnánk ösztönösnek, reflexzerűen. Egyszerűen ez az ember nem akarta, hogy a szent láda a szekéről a föld porába essen, hogy bepiszkolódjon, hogy esetleg megsérüljön. Mondhatnánk úgy is, hogy jó szándékkal ugrott arra felé, hogy mentse, ami menthető. Mégis Isten haragja lesújtott rá, és holtan esett össze. Ez egy nagyon megrendítő esemény volt. Azt olvasjuk, hogy Dávid maga is megrendült. Mi is azt gondoljuk, nem, hogy Isten mintha nem cselekedett volna itt igazságosan. Miért kell azért agyonütni egy embert, mert ő menteni akarja az Isten trónusát? Nem akart ő rosszat, hát egy jó dolgot akart. Miért ilyen szigorú Isten? Azt gondolom, testvérek, hogy komoly dolog nekünk, hogy a Szentírás megjegyzi azt, hogy Dávid megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát, ezt az embert. Azt mondja el nekünk a szöveg, a kijelentés, hogy Dávid egy pillanat alatt tudta, hogy itt mi történik. Tudta, hogy itt Isten cselekedett, és Dávid megdöbbent attól, hogy az Isten így cselekedett. Megdöbbent attól. Egy olyan világban élünk, ahol a gyermekeinket már egészen kicsi koruktól fogva hozzá szokatják a döbbenetes dolgok természetességéhez. Ma nagyon nagy dolgoknak kell történnie ahhoz, hogy valaki, főleg a fiatal generáció megdöbbenjen. Mert az érzékenységi küszöbünk nagyon magasan van. A gyerekkorban olyan filmek vannak, ahol az egyik agyonveri a másikat, de persze az a végén föláll, megy tovább, ugrabugrál, új élete van, de mindig verekednek, mindig megy a harc. Soha nincs károsult a végén, valódi károsult, aki ott maradna. Hozzászokunk ahhoz, hogy már nem döbbenünk meg semmin. A sok hír is, ami ér bennünket, és amit nem tudunk földolgozni, arra nyom bennünket, hogy eltelünk ezzel, és már végén nem lepődünk meg semmi. Szoktuk is mondani, már nem ért meglepetés. Már nem döbbenünk meg. Dávidról, aki sok mindent látott, mert egy harcoló ember volt, azt olvassuk, hogy ez az esemény mélyen megdöbbentette Dávidot is. Hogy mennyire mélyen megdöbbent Dávid, azt a történet végén látjuk leírva, hogy végül nem merte elvinni a ládát Jeruzsálembe. Ugyan le volt menedzselve, logisztikailag kész volt, várták már őket ott Jeruzsálembe, hogy majd jönnek, de Dávid annyira megdöbbent, hogy az egész utat félbeszakította, és egy egészen más befejezése lett ennek az útnak, mint ami a tervekben szerepelt. Miért döbbent meg Dávid? Valószínű azért, mert egy pillanat alatt megértette azt, hogy Isten nem lép túl önmagán. Dávid megértette ott azon az úton azt, hogy a jó szándék nem ér semmit, hogyha az Isten törvénye ellen feszül. Nem ér semmit. Nem ír fölül semmit, hogy én jót akarok. Ha az neki megy az Isten törvényének, mert Isten, Isten, végtelenül következetes, végtelenül igazságos, és vajon kivonhatná őt felelősségre? Dávid megdöbbent ettől. Mi volt az alapszabály, ami talán hirtelen összeálltott Dávid fejében, és amit tudomásul kell neki is venni. Az alapszabály, amit Isten elrendelt a szent láda szállításával kapcsolatosan, arról szólt, hogy amikor tábort bontanak, és a szent ládát szállítani kell, akkor Áron és fiai legyenek azok, akik ezt a munkálatot előkészítik, és akik betakarják a tábor indulásakor a szentélyt és a szentély egész felszerelését. Magyarán nem lehetett a szent ládát nyilvánosan szállítani. Nem úgy volt, hogy benn volt a szentek szentjébe, oda nem mehetett be senki, de amikor szállították, akkor mindenki gyönyörködhetett benne. Azt írta Isten elő, hogy amikor szállítják, annak előtte Áron, aki a főpap volt, és az ő fiai, be kell, hogy menjenek, le kell, hogy takarják a szent ládát. És aztán kinevezett Isten egy családot, Kehát családját, akiről olvastunk, ez egy ószövetségi nép, és az ő leszármazottait, hogy nekik kell szállítani ezeket a dolgokat. Isten azt mondta, hogy ugyan nektek kell szállítani, de nem érinthetitek meg a szent dolgokat, mert akkor meghaltok. A 4 Mózes 4-ben olvasunk erről, ha valaki részletesebben utána akar ennek olvasni. Azt mondja Kehát fiainak Isten, hogy ne menjenek be a szentek szentjébe, hogy meglássák a szent dolgokat, akár csak egy pillanatra is, mert akkor meghalnak. Isten tehát szabályokat állított föl. Áron fiai bemennek, letakarják a dolgokat, Kehát fiai bemennek, nem nézgelődnek, nem emelgetik a lepleket, azon az alapon, hogy úgyis mi szállítjuk, hát hadd nézzük már meg, hogy mit szállítunk. Azt mondja, ha csak ránéztek a ládára, egy pillanatra is, ha ott kíváncsiskodtok, ugyan nektek kell szállítani, de meg fogtok halni. A szent ládán voltak fülek, aki látott már róla képet, amit a leírás alapján csináltak, annak bizonyára föltűnt az, aki nem, az meg jó, ha hallja, voltak rajta karika fülek, amelyeken rudakat kellett átdugni. És Kehát fiai ezeket a rudakat foghatták meg, úgy kellett emelniük a szent ládát, és úgy tudták azt vinni. Nem nyúlhattak hozzá a ládához. Úgy kellett a karikákon átvezetni a rudat, hogy csak a rudat fogták. Nem kíváncsiskodhattak közbe, de nem is nyúlhatott senki ezekhez a rudakhoz rajtuk kívül. Mert Isten azt mondta, hogy Kehát fiai lesznek azok minden időben, akik a ládát szállíthatják. Abban biztosak lehetünk, hogy Uzzá Keháti volt, azaz kellett, hogy tudja, hogy mi a dolga. Ő egész biztos, hogy ennek a családnak a leszármazottja volt. De meg kell kérdeznünk azt, hogyha Uzzá tudta, hogy mi a dolga, akkor mit keresett ez a láda egy szekéren, hiszen ezt a ládát rudakon kellett szállítani. Isten nem engedte meg Izrael fiainak, hogy ezt a ládát szekerekre pakolják, meg szállító eszközökre. Azért voltak a rudak, mert azt mondta Isten, hogy ezt így kell szállítani. Letakarva, megfogjátok és viszitek a lábatokkal. Mit keresett ez a láda a szekéren? Nem csak nem érhetett a ládához Uzzá semmilyen körülmények között, hanem tudnia kellett azt, hogy rá se pillanthatok. Rá se pillanthatok. Amikor látjuk Uzzát, aki ott a szekér mellett ballag, örömmel a szívében, és érzékelő, hogy megbotlanak az ökrök, és attól fél, hogy le fog csúszni a ládas nyúl felé, akkor úgy vagyunk hajlamosak tekinteni Uzzára, mint aki valami szent hősi cselekedetet hajt végre. Odaugrik, hogy mentse az Úr ládáját. Nyilvánvaló, Uzzá úgy gondolta, hogy az ő keze, amivel meg tudná tartani a ládát, az mégiscsak kevésbé szennyes, mint a föld pora, hiszen oda esett volna le a láda. hozzá el akarta ezt kerülni, hogy a láda a porba zuhanjon. Ez azt jelenti, hogy jobb dolog, ha én fogom meg, mintha a földre esik. De testvérek, Uzzá valamit nem tudott, meg elfelejtett valamit. Uzzá elfelejtette azt, hogy a föld nem vétkezett Isten ellen. Az ember viszont igen. Uzzá elfelejtette azt, hogy az én kezem szennyes. Én egy bűnös ember vagyok. Uzzá nem tartotta szem előtt azt, hogy a föld nem vétkezett Isten ellen. Magyarán Uzzá elfelejtette azt, hogy a föld, ahova ez a láda esne, amivel érintkezne az Isten trónja, az tulajdonképpen Istennek sokkal jobban engedelmes, mint én. A föld meghozza a gyümölcsét, a föld azt teszi, amit Isten a Teremtő a földnek parancsolt és parancsol. A föld ilyen. Az ember miatt lett átkozott, nem önmaga miatt. Mi is szoktuk mondani, piszkos lett a lábam. Pedig az a föld, ami rárakódik a lábunkra, az Istenhez való viszonyában sokkal tökéletesebb, mint mi. Kedves testvéreim, Isten nyilvánvalóan Dávid tudtára akarta adni, hogy az ő szent trónjához, a ládához, a bűn által beszennyezett ember keze nem érhet hozzá. Isten azt akarta, hogy érzékelje az ő népe azt, hogy Isten nem köt kompromisszumot, nem szorul rá az emberre, és nem engedi meg azt, hogy az ember fölemelkedjen és fölülbírálja őt. Amikor Isten ilyen radikálisan cselekedett, akkor azt mutatta meg, hogy ő a lázadó emberrel nem azonosul egy pillanatra sem, nincs közöttünk egyenlőséggel. Nem vagyok engedékeny senkinek a bűnével szemben, még akkor sem, hogyha az illető jót akar. Isten azt akarta, hogy az ember tudja, hogy engem nem kell megmenteni. Isten azt akarta, hogy tudjuk, hogy nem szorul ránk. Nem szorul ránk. Ő szent és igazságos, és nem engedi meg azt sem, hogy az ember ő mellette és ő helyette elkezdjen istenkedni. Ezért nem engedte meg Isten, hogy az ember megérintse a ládát, és ezért nem engedte meg Uzzának sem ezt. Uzzá nem volt ártatlan ember. Ugyanúgy született, mint bármelyikünk. Bűnösként született erre a földre. És az ő bűne mellé most még megszegte Istennek a törvényét is, amely arról szólt, hogy nem nyúlhatsz hozzá. Isten nem cselekedett rosszul, Isten következetesen cselekedett. Pontosan úgy, ahogy az 1 Mózes 4-ben megmondta, ha valaki hozzányúl, ha valaki rátekint, meg fog halni. Isten semmit nem tett tévedésből, hanem a saját szabályai és a saját normája alapján cselekedett ott is és akkor is. Mert Isten szent. És ez azt jelenti, hogy mindig, mint teremtő és fenntartó, az ő szabályai és rendje szerint cselekszik. Nem elnéző az övéivel szemben sem. Téved az a hívő ember, aki arra gondol, hogy én Isten kis kedvence vagyok. És én akármit csinálhatok, mert az Isten a másikat agyonüti, de én nekem elnézi. Dávidról olvasunk, Uzzáról olvasunk, olyan emberekről, akiknek a szívében volt Isten félelem, de mégis hibákat követtek el, bűnöket követtek el, amikor Istenre nem úgy tekintettek, ahogy kellett volna. És ma hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, kedves testvéreim, hogy az is bűn, ha Istenre nem úgy tekintünk, ahogy kellett volna. Ne gondoljátok, hogy csak az a bűn, amit a rendőr részre vesz. Ne gondoljuk, hogy csak az a bűn, amikor én lopok, meg a 10 parancsolatot, meg az egyéb dolgokat megszegem. Isten azt akarja, hogy megértsük azt, hogy a mi bűnünk abban is van, hogy Istenről hamisan gondolkozunk. Hogy Istenről olyan dolgokat feltételezünk, ami nem fér össze Istennel. Ez is bűn. A jó szándék nem ér semmit. Nem ír fölül semmit. És azért kell erről beszélnünk, kedves testvéreim, mert Isten gyermekeinek is sokféle életmódja, cselekedete, a világban való megjelenésünk gyakran arról beszél, hogy mi, akiknek arról kellene bizonyságot tennünk a világba, hogy kicsoda az Isten, mi sajnos nem vagyunk tisztában azzal, hogy ki az Isten. Mi az Istenről egy hamis képet nyújtunk ennek a világnak. Azzal, amit megengedünk magunknak Istennel szemben. És az Isten azt mondja, hogy ezt nem engedem meg, ez nem járulok hozzá. Isten igazsága soha nem vész el, testvérek. Vannak, akik szeretnek játszani Isten igazságával, na még egy kicsit, na még egy kicsit, feszítjük a húrokat, még nem pattant el, még nem ütött agyon az Isten, na akkor bírja az Isten, akkor adjunk neki még. Ne játszunk ezzel, testvérek, mert Isten bármikor gyakorolhatja magát az igazságában. Annyira bármikor, hogy megölhetett volna bennünket tegnap, tegnap előtt, 80 évvel ezelőtt, és megölhetne ebbe a percbe is. És hogy az Isten ezt nem teszi, az nem azért van, mert ő nem igazságos. Nem azért van, mert Isten elfelejtkezett velünk szemben az ő törvényéről. Nem azért van, mert Isten azt mondja, hogy a gyermekeimen ezeket nem alkalmazom. Hanem azért van, mert Isten kegyelme ad neked és nekem újra egy-egy percet, egy-egy órát és egy-egy napot, hogy megtérjél, hogy odaforduljál, de Isten igazsága be fog teljesedni. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy ez a Istennek ez az elhalasztása, amivel azonnal nem reagál a mi bűneinkre, azt jelenti, hogy az ítélet el is veszett. Nem veszett el, az ítélet be fog következni. Isten nem tud nem megítélni bűnöket. Teljesen mindegy, hogy ki követi el. Az ítélet végül be fog következni. Halasztja az Isten. Miért halasztja? Ad neked időt a megtérésre. Ad neked időt arra, hogy átgondold velem együtt, hogy mit gondolsz róla. Ad nekünk időt arra, hogy megváltoztassuk a gondolkozásunkat. Ad nekünk időt arra, hogy hozzunk döntéseket az életünk dolgai felől, és azt mondjuk, hogy holnaptól, mától ezt nem csinálom így tovább. De az Isten ilyen jót tesz veled és velem, akkor semmiképpen ne gondolja arra, hogy az Isten elfelejtett igazságos lenni. Hanem arra kérlek benneteket, hogy alázattal, Isten előtti megállással vegyük azt tudomásul, hogy az ő ítélete alól nem menekülhetünk meg. Szenteljük neki oda az életünket, és kezdjünk el azon fáradozni a keresztényeknek valljuk magunkat, hogy megismerjük Istent a maga igazságában. Jaj, nehogy úzzás orsára jussunk. Jaj, nehogy az legyen, hogy jó indulattal mégis úgy sértjük meg Istent, hogy ő azonnal kell arra reagáljon. Éljük meg alázattal, félelemmel és rettegéssel a mi jövevénységünket ezen a földön. Adjunk hálát minden percért és minden napért, ahol Isten jogos igazság szolgáltatása elnapoltatott rólunk. Jaj, el ne szálljon a mi fejünk. Jaj, el ne gondoljuk már azt, hogy mi annyival jobbak vagyunk. Hogy mi annyival szentebbek vagyunk. Hogy az Isten már nem is tud bennünket megbüntetni. Mert már nincs miért. Van miért. Lenne miért. Kérlek benneteket arra, hogy legyünk alázatos, hűséges követői a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. És hagyjuk azt, hogy az ő rendje és törvénye megszabja és meghatározza a mi életünket, hogy el ne vesszünk, hanem az ő ígérete, az örök élet a miénk lehessen. Isten segítsen meg ebben, és így tanítson bennünket is, akik hitben járunk, hálásan élni Jézus Krisztusnak, aki Isten a mi bűneinket megbüntette, aki elhordozta helyettünk Isten igazságos ítéletét. Aki ezt érti, az tudja, hogy egy percig nem létezhetek Jézus Krisztus nélkül. Ha mi jól megvagyunk Jézus Krisztus nélkül, a közben járó nélkül, az azt jelenti, hogy még az Isten világából semmit nem értünk. De ne legyünk ilyenek. Értsük meg, hogy Isten kegyelme és szeretete egyedül Jézus Krisztusért van rajtunk. És ha mi ezért nem vagyunk kellően hálásak, ha mi Isten rendjét nem vesszük komolyan, akkor Isten igazságos ítélete bennünket is utol fog érni. Ne legyen ez így, éljünk hűséggel és hittel Isten rendjének megfelelően. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most a 241. dicséretünket. A 241. dicséretünknek énekeljük 4 versét. Isten előtti szép vallomásunk ez, szent vagy örökké. Testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Urunk, megrendítő az, ami egykor történt, és még inkább bele kell, hogy rendüljön a mi szívünk abba, hogy hányszor és hányszor történhetett volna meg mindaz, amiről hallottunk velünk magunkkal is. Köszönjük te neked azt, hogy irgalmas és kegyelmes voltál hozzánk, és köszönjük, hogy ha nem is esik jól, hogy erről most te beszélsz velünk, mégis emlékeztetsz bennünket arra, hogy te ki vagy, és hogyan működnek a dolgok a te olvasatodban, hogyan cselekszel, hogyan vagy következetes magadhoz. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy annak ellenére, hogy a kezünkben van a kijelentés, annak ellenére, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk, annak ellenére, hogy összetehetjük szabadon a kezünket megszólíthatunk téged, mi mégis oly kevéssé ismerünk, mi mégis olyan sok hamis dolgot feltételezünk rólad, mi mégis magunkat sem látjuk tisztán te előtted. Urunk, arra kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és buzdíts föl bennünket arra, hogy megismerjünk téged annak, aki te vagy, hogy lássuk magunkat annak a te kijelentésed fényében, akinek te is látsz bennünket. Urunk, hadd kérjünk téged arra, hogy segíts meg bennünket, hogy életünkbe helyére kerülhessenek a dolgok. Könyörülj meg rajtunk, és bocsásd meg nekünk, hogy veled szemben olyan sokszor vagyunk számon kérőek. Olyan szemben olyan sokszor vagyunk nagyvonalúak, olyan sokszor vagyunk olyanok, akik nem félnek tőled. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket. Kérünk, adjad, hogy a te igéd, ami szívünkben fölnövekedjen és gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Így nevelj bennünket alázatos, de tőled mélyen félő keresztjénekké, akik nem engednek el téged és a te igazságaidat, akik tisztában vannak azzal, hogy te működtetted ezt a világot, és te előtted kell majd egyszer minden élőnek megállnia. Urunk, légy segítségül, hogy így tudjuk megélni a mi jövevénységünket és életünket az elkövetkezendő héten is. Hallgass meg most a mi személyes könyörgéseinket is. A te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.